szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Hát valóban, hogy visszagondolok, egy tizen... valahány éve volt egyszer, még ifjúsági osztály keretében jártam itt közöttetek, tehát az nem mostanában volt. De örömmel fedezek fel ismerős arcokat, meg azt is, hogy sokan vannak, akiket meg nem ismerek, az azt jelenti, hogy nőtt a közösség, nem ugyanaz megállt azon a pillanaton. Meg hát tudom is, hogy növekedtek, meg azt is, hogy vannak új gyülekezet alapítások. Erről jut eszembe, hogy valakivel együtt dolgoztam gyülekezet alapításon, most nézek a Balázsra, hogy keresem. Szívesen emlékszem vissza a közös ifjúsági szervezési programokra, Andrással, Let's Talk néven futottak például, vagy egyéb ifi dolgokra, amiket közösen csináltunk, vagy sport alkalmakra. Úgyhogy azért van egy jó pár szál, ami ide. Tehát, hogy hozzátok köt, és más minőségben tehát találkoztunk, csak talán itt nem. Viszont akik újak, azok a gyerekek számomra. Az egyik csoport, a gyerekek. Ilyen sokan vannak, és készültem
egy... Csak
egy csoportja van itt. Igen. Láttam a képeken is már őket, szépen egyenruhában énekeltek, meg hasonlók, meg csengő, csengettyű kórus is volt. Na hát először gondoltam, hogy nektek mondanék egy történetet. Nem tudom, hogy szoktatok előre jönni, vagy csak... Vagy én jöjjek inkább ide, ugye? Na, szervusztok gyerekek, akkor örülök, hogy eljöttetek ma. És kérdezem először tőletek, hogy tűzétek, nekem van három gyerekem, és az egyik nagyon, a legkisebb, az nagyon szereti az állatokat. Itt is van valaki, aki szereti az állatokat?
Igen.
Na, nézzük, hogy milyen kedvenc állataitok vannak. Nos, neked mi a kedvenced?
Őszintén a sárga.
Neked a malac. Okay. Macska és a tigris. Kis macska, hány nagy macska? Vándor sólyom. Sas. Tapír. Mókus. Neked? Cica. Na ki nem mondta még?
Kutya.
Na hát, mindenki elmondta, hogy mi a kedvence. Képzeljétek el, hogy nálunk most van otthon 5 kiskutya. Most az utolsó kérdést megállt, ha kikerestem, már csak 4 egyet elvittek. Született 5 kiskutya otthon. Gyorsan egy képet mutatok róla nektek, jó? Csak azért, hogy tényleg elhiggyétek, hogy valóban szeretjük az állatokat. Hát egy kis kényelmetlenséget hozott ezt el kell mondani. Született egy kiskutya, de valahogy megbirkoztunk a legkisebb fiunknak a kedvére ezzel a kérdéssel. Na hát itt van ez a kutyus.
Nekünk is van egy
kis
lébeszúhás.
Ez egy kis fekete pamacs. Na ebből van 5 darab. Látod? Nézzétek csak. Jó, még neveket is keresünk neki, majd lehet, hogy segítetek nevet adni. Na, hát viszont a történetem most akkor kinek kedvezek, kinek a kedvenc állatáról legyen történet, hát mondjuk azt, hogy akkor senki érjön, mert az így igazságtalan lenne. Nézzünk egy olyan állatot, amit nem mondtatok. Mondjuk a skunk. Na, az milyen állatkörben?
Borsz.
Nőstény.
Nos? Borsz. Így van, az egy borsz. Egy ilyen amerikai borsz. Nem olyan jó illata van. De nagyon fél. Akkor szokott csak ilyen kicsit ilyen bombás elengedni, ilyen nem jó illatú, amikor megijeszti. Nagyon félénk kis állat. Na, szóval róla szól a történetem. Képzeljétek el, hogy egy bácsi közel akart kerülni egy ilyen borzhoz, ilyen kis borzhoz, és arra gondolt, hogy nagyon óvatosnak kell lennie, mert annyira fél ez a kis borz. Na, mit csinálja, hogy kerüljön a közelébe? Tudta, hogy itt van egy kis tó, egy ilyen pici kis tó,
Ide biztos, hogy le fog jönni inni, ugye? Fog jönni, isznak ezek a... Persze, hogy isznak. Biztos, hogy ide fog jönni. Mit csináljon? Elbújt szépen a bokorba, fogott egy távcsövet, hogy jól lássa, hogy mi történik. Még jobban lássa, gyertek. És várakozott. Nagyon sokat kellett várakoznia, de egyszer megrezdült a bokor. Figyelt a tárcsa, hogy mi történik, és egyszer csak észrevette, hogy ott van egy ilyen kis borc. Megjelent, de az nagyon félt. Nézett körül, ahogy megjelent a bokorból, kilépett oda a tisztásra, nézegette, hogy biztos nincs itt senki, visszaszaladt a bokorba. Látta, hogy semmi mozgás nincs, akkor megint közelebb lépett. Biztos nincs itt senki. Nagyon mozdulatlanul ült ott a bácsi tárcsőjével a bokorba, és figyelt. És akkor egyre közelebb merészkedett a vízhez, és bele is az egyik lábát. Sehol senki van, biztonságban vagyok. És akkor valami furcsa történt, gyorsan a bácsi élesebbre állította a tárcsőjét. Jól kell látni, hogy most mi történik. És azt látta, hogy egyszer csak letépett egy nagyon viccesnek tűnt neki. Megkérdezem a tolladat? Letépett egy kis füvet ez a borz, és ide tette magának. Vicceskedik ez a borz. Így rakta. Így. Bement a vízbe, de nem esett le neki, mint nekem. És látta ezt a zöld fűcsomót itt a bajszánál, és egyszer csak azt vette észre, hogy egyre lassan, szépen mélyebb vízbe megy, még mélyebb vízbe megy, és egyszer csak azt vette észre, hogy ez a zöld fűcsomó fekete lett. És fekete lett, és már még mélyebbre ment a vízbe, és egyszer csak elengedte a borz ezt a fűcsomót, ezt a tiszta fekete fűcsomót, kijött a partra, ő meg gyorsan elszaladt. Bácsi nézett, hogy mi történt? Mi volt ez? Mi volt ez? Közelebb ment, meg akartja nézni, mi volt az? Mitől lett ez a fűcsomó fekete és egyáltalán mi történt itt szerintetek? Hát, hogy mit csinálsz? Ő is először így csinált, és akkor közelebb ment, észrevett valamit. Tudjátok, mitől lett fekete a fűcsomó? Tele volt borhákkal. Nem, mit is csinált ez a kis borz? Belement a vízbe, és amikor ott voltak rajta ezek a viszkető kis bolhák, de nem tudta szépen őket leszedni, hanem ahogy belement a vízbe, a bolhák szaladtak fölfelé, a víz elől menekültek, egyre feljebb menekültek a testén, és amikor már ide felmenekültek, kilúgta ezt a fűcsomót, akkor rászaladtak a fűcsomóra. És a testén már nem maradt egy bolha sem. Igaz? Minden bolha ráment a fűcsomóra, és akkor már ott voltak, elengedte őket, és gyorsan elszaladt. Tehát miért is jött ide a vízpartra? Hát, hogy ezektől a viszkető bolháktól megszabaduljon. Na, és a bácsi akkor megértette, amikor látta, hogy miért olyan fekete ez a fűcsomó, hogy mi történt itt. És nekem meg eszembe jut az is, hogy néha a gyülekezetben is biztos láttatok ilyet, hogy felnőtt emberek is bemennek a vízbe, és ők is kijönnek, és azt is szoktuk mondani, hogy ők is ugyanígy azért mennek be, mert vannak valamilyen viszkető dolgok az életben, és azt mondják, hogy ezt el szeretném engem. Valami új kezdődjön, valami olyan élet, amikor tisztának érezhetem magam. Tehát amikor valaki megkeresztelkedik, az arról is szól, hogy egy régi viszkető dolgokat szeretne elengedni. És tiszta szeretne lenni. Tehát az a valaki, aki segíti, hogy mi megtisztuljunk, ki is, aki lehet? Ki lehet az, aki segíti, hogy mi tiszták lehessünk? Látom, hogy bátortalanok vagytok, de talán nem más. Nem mondom, hogy mondja valaki, pedig igen.
Keresztelkedés.
Keresztelkedés. Ki az, aki ki az, aki bennünket megtisztít? Jézus, Isten fia, mindenképpen az nagyszerű. Tehát mi is megtesszük ezt, amit ez a kis borz néha megtesz az életében. Mi is megtesszük azt, hogy azt mondjuk, hogy én szeretnék egy olyan életet élni, amiben valami új kezdődik el, tisztán, úgy, nem azoktól a vakarózásokkal teli élet, hanem valami más. Úgyhogy egy picit mi is ezt tesszük, amit ők. És lehet, hogy ott is néznek így emberek, hogy jó, hát ők mit csinálnak? És nem értik, de ha közelebb jön, akkor ő is megérti. Úgyhogy köszönöm, hogy figyeltetek, és jegyezzük meg ezt a tanulságos történetet a kis borznak a megtisztulásáról.
Köszönjük.
Kedves gyülekezet, valóban fontos a gyereksereg a gyülekezetben, és én hálás vagyok, hogy nekik is lehet egy 5-10 percük a gyülekezetben minden alkalommal, hiszen ne azt érezzék, és itt úgy látom, hogy érzik is, hogy középpontban vannak, és nehogy azt érezzék ők, hogy feleslegesek lennének, hanem nagyon fontosak. A jövőnket jelentik. Ez a nap úgy lett meghirdetve, hogy pénztárosi nap, vagy kincstárnoki nap, most már nem tudom, hogy tudjátok, az egyházban nem is azt mondjuk az egyház területi pénztárosra, hogy pénztáros, hanem kincstárnok. Nem csak azért van ez, hogy valami régi szót idézzünk, mert jobb a régi kifejezés, mint az új, és most eznek van divatja, hogy mindent régi néven hívjunk, hanem egy kicsit arról is szól, hogy ez pusztán nem csak a pénzzel foglalkozik, hanem kincsel, amiben kincsbe szerintem az emberek azok főszerepet kapnak. Úgyhogy én sem úgy képzelem el a saját munkámat itt az egyház területnél, hogy pusztán anyagi dolgokkal foglalkozok, hanem az is a része az életnek, de ti is kincs vagytok, kicsitől nagyig, mindannyian. Engedjetek meg, hogyha már egyszer egy ilyen, mégis ilyen kincstárnoki dolgokat elemzünk, akkor hadd beszéljek egy pár szót így azért a számokról, aztán majd utána beszélünk arról, hogy tényleg az igazi kincs az mit is jelent. De azért egy pár számadat szerintem ilyenkor segíthet. Én úgy vagyok vele, hogy azért mondok el pénzügyi adatokat az egyház terület részéről, mert nem titok. Ha nem beszélnék róla, akkor azt mondanák, hogy valami gyanús, már nem szabad elmondani, de talán a nyitottság az azt is jelenti, hogy nem titkosak a dolgok, illetve azt is, hogy jelentheti, hogy esetleg egy-két dolgot mi nem tudunk, vagy nem úgy gyakorolunk, és hogyha több információnk lesz, akkor esetleg máshogy gyakorolunk ezután. Úgyhogy én ezzel a nyíltsággal szeretnék beszélni ezekről a dolgokról. Az elmúlt évben, az egyház területnél, meg az azelőtti évben is, amiket én így tapasztaltam eddig az egyház területnél, mindig növekedés volt az egyháznál tizedbevételeket illetően. És az elmúlt évben egy elég magas növekedés volt, 265 millió forintról 318 millió forintra nőtt az egyház területnek a tizedbevétele. Ez ilyen 19%-os növekedés, ami egy igen jelentős dolog. Nem indokolja az, hogy mondjuk a gazdaság akkorát robbant, nem indokolja az sem még teljesen, hogy új csatlakozók vannak a keresztény advent közösségtől, bár ez egy nagy növekedésnek a lehetősége, de még a tavalyi évben ez nem teljesen érvényesült. Az ő tizedeik ott november-decemberben érkeztek be, tehát teljes évet nézve, főként, úgy mondom, tehát ahol gyülekezetek jöttek vissza, azt kértük, hogy egyelőre még odafizessék a tizedet, mert azok a személyek, akik fizetést kapnak keresztény advent közösségtől, lelkészek, ezt nem mondjuk, hogy ide adjátok a tizedet, de majd ők meg majd fizetnek, hanem akkor októbertől kezdődjön majd ide a tized fizetés. Szóval ez már biztos, hogy része a növekedésnek, De mondjuk még az ilyen új gyülekezetektől jött tizedek előtt már teljesült az éves terve az egyház területnek, és onnantól meg még egy nagy növekedés volt decemberben, ami már vegyesen innen és onnan is jött. Ezért nagyon hálásak vagyunk Istennek, meg nektek is, a fizetőknek, a ti hűségetekért, és én azt tudom mondani, hogy Isten előkészítette azt, hogy 7 új lelkészt fel tudtunk venni, biztonságban vagyunk, és nem arra gondolunk, hogy jövőre elfogynak a tartalékaink, hanem ez a növekedés, ez segíti azt, hogy új alkalmazottaink legyenek. Például. Vagy azt, hogy új missziós terveink legyenek. Vagy azt, hogy új kezdeményezéseket indítsunk el. Tehát ezek misszió szempontjából most nem jelent semmiféle törést az, hogy volt egy növekedés, és picit arányaiban több munkás lett, mint amennyi mondjuk a létszám feltétlenül indokolná, de ezt így fentről irányították. És köszönöm nektek is ebben az együttműködést. Én szerintem abban a növekedésben az már benne van, hogy a testvérek talán ezt a... Tehát, hogy ez egy lelkesedés, ez egy újra elkötelezés is lehet ez a pillanat, amikor azt látjuk, hogy Isten úgy is dolgozik, hogy egy régi ügyet megjavít. És hogy ez itt megtörténhet ma velünk, akkor szerintem ez növeli az elkötelezettségünket. Amit még szeretnék elmondani, kétféle bevétel van az egyházszerten. Tized meg nem tized bevétel. Nem tized bevételeink 70%-ot nőttek tavaly. Az még nagyobb növekedés. Viszont itt egy másik, ha számokat elmondom, akkor még nem olyan. Itt még azért nem olyan szép és kerek a történet. 4,4 millió forint volt az egyház területnek az ilyen építési alapbevétele 2014-ben. 2015-ben 7,6, tehát ez egy nagy növekedés, de gondoljunk bele, hogy 7 millió forint mire lehet elég, amikor azt mondjuk, hogy új épületet venni, vagy felújítani egyet, vagy el kell mondani, hogy a múlt héten egy vegyes tapasztalata számomra elsősorban pozitív azért, de hát lehet, hogy láttátok a hírekben is, hogy ezelőtt 2 héttel történt, már nem is a múlt héten, rosszul mondtam. A Csepeli gyülekezetnél volt egy lelkész lakás annó, de már ez egy vályogház 100 éves, tehát már nem volt alkalmas igazán kiszolgálni egy családot, de végül is egy gondnok, tehát valaki, akinek szükségmegoldásként jó volt, az azért benne lakott egy család, és az oldalfala az esőzések hatására ez a vályogfal megszívta magát. Szerintem több más negatív tényező is történt ott, akár még a szomszéd oldalára is egy ilyen kis támfalnak a ellapátolása, és sajnos ezt segítette. Ez a főfal, ez lecsúszott, és az ott bent levő család a robajra ébredt, és például az kis ágy, ahol a kislány aludt volna, mert mondta, hogy ő itt aludna a kályha mellett, mert milyen hideg van, szóval a szülei mondták, hogy aludja a helyeden, arra rádőlt teljesen itt a fal. Tehát ez egy megdöbbentő, és úgy nem is tudom igazán felfogni, hogy mi is történt, meg mi történhetett volna. Ezt a rossz épületet el kellett bontani, volt bontási kényszerünk is, most már ez az életveszélyesnek nyilvánították. Lebontottuk, hogy a gyülekezet melletti másik épületet, 2,5 millió forint volt a legjobb ajánlat erre, hogy lebontsák. Most ott a kerítést is kell rakni, mert onnan meg hiányzik egy ilyen szakasz, az még 100 000-eket jelent. Tehát amikor 7 millió az egész, 7 millió 600 ezer forint az összes ilyen alapú bevétele az egyházteretnek, nagyon, nagyon nehéz előrelépni és fejlődni. És éppen ezért az egyházterület egy olyan gondolattal jött elő, és ezt több helyen elmondtuk, itt is szeretném elmondani, hogyha a tizedünknek a 10%-át, tehát a teljes bevétel, mondjuk egy kerek példát, 100 ezer forint a bevételünk, 10 ezer forint a tizedünk, ha 1000 forintot odaírnánk a egyházterület kápolna alapra egy hónapba, 100 ezer forintonként, akkor ez azt jelenteni, hogy 30 millió forintunk lenne ez a bevétel, és az már egy kicsit olyan szám, amiből lehet újítani, bővíteni, stb. Meg azt a milliárdos ingatlan vagyont, amivel rendelkezünk, mert ha összeadjuk az összes ingatlanokat, az A gyülekezet, ugye a központi helyen meg mekkora, meg a B gyülekezet felújítva, meg a Szüret utca, meg szóval minden egyházterületi ingatlan összeadnánk. Most még jött megint 8 ilyen épület az egyházterületre a keresztény advent közösségtől, tehát ha mindezeket összeadjuk, akkor az a 30 millió már talán olyan, amiben már kicsit előre tudunk lépni. És nem csak arra kell várnunk, hogy most lesz valaki, aki ad egy személy, vagy lesz egy örökség, ezek mind pluszok. Ez a Jóisten eddig is elrendezte, de nem ilyen esetleges lenne ez a tervezés, hanem olyan, hogy kicsit jobban lehetne támaszkodni arra, hogy mi egy tervezett ütem szerint haladunk a felújítások, új vásárlások és egyebek tekintetében. Hát ennyit szerettem volna elmondani így. Mind a kettőben azért kifejeződik a hála. Ezt a programot már elindítottuk tavalyi évben, hogy ezt, mi lenne, ha ezt az 1%-ot írnánk. Lelkészek is mind csatlakoztak, tehát automatikusan a fizetésükből ez levonásra kerül, ez az 1% például. Azért, hogy ne mi mondjuk, hanem tegyük is, legyen párhuzamba. És hát már 70%-ot növekedett tavaly ez a bevétel. Úgyhogy én örülnék, hogyha megfontolnátok ti is. És ez mind a kettő dolog, amit mondtam, az itt egy belső dolog, és ezért mondtam, hogy a kincstár, pénztár az nem egy fizikai dolog, ez ott lélekben döntjük el, hogy mit teszünk. Ez egy lelki döntés, mit teszünk. Úgyhogy én tudom, hogy ez nem a logika diktálja, hogyha felírom, hogyha ennyit kiadok, de hát mi is tudjuk, hogyha ezt visszaadom Istennek, akkor nem leszek szegényebb. De ezt már lélekben tudjuk, nem a matematika szabályai szerint. Ha még ebből kérdése lenne valakinek bármilyen kincstári témában, akkor szerintem akár a déli szünetben, vagy délután is még erről beszélhetünk, kérdezhetünk, tehát ezt szeretném felajánlani, de maradjunk abban, hogy megköszönjük a Jóistennek, és nektek, hogy hűségesek vagytok, és hogy támogatjátok a Magyar Egyház ügyét. Illetve azt is kell mondanom, hogy a világszéles egyház ügyét, hiszen világmissziós alapokat küldünk tovább. Ez a 318 millió, amit elmondtam, abból 69% az egyház területen marad, 31%-ot felsőbb egységeknek elküldünk. És amikor egy világon valahol történik valami, most például olvastam a bulletinben a ruandai keresztségekről, akkor nyugodtan érezzétek azt, hogy részei vagytok ennek, mert elküldtük a tizedeteknek bizonyos részét oda is. Tehát a világeseményeknek is részei vagyunk, de azért ez az Európa, ez nagyon kemény terület, tehát itt is meg kell állnunk a helyünket. Hát ezeket szerettem volna elmondani, most már harmadszor is ezt erre a gondolatra jutok, de most már tényleg befejezem akkor ezt a részt. Bár egy átkötésként szeretnék tőletek kérdezni valamit, és innentől már kezdjünk el gondolkodni azon, ami majd az igének a fényében keresünk rá választ. Én mondtam ezeket a kihívásokat, hogy mi mindent kellene megoldani, milyen jó lenne ide is venni egy épületet mondjuk, vagy hasonlók, tehát így, csak így elmegy az ember fantáziája. Hirtelen felmerült bennem a kérdés, és meg is kerestem, próbáltam választ keresni rá a bizonyos forrásokban. Ki lehetett valaha a leggazdagabb ember ezen a világon? Ti mit gondoltok? Induljunk el most így a felé, hogy keresünk egy lehet. Ki volt a leggazdagabb ember valaha? Nabukodonozor?
Ábrahám. Nemrég olvastam egy ilyen indexes cikket a leggazdagabb népekről a történelemben, és az egyik afrikai király írták meg.
Így van. Tehát eszünkbe jutott Bill Gatesnek a neve, meg eszünkbe jutott Salamon. Ugye attól függ, hogy a keresőkben mit álltunk be, a bibliai keresőbe, a Nabukodonozor, Salamon is. A Google keresőbe meg előjönnek, én is megtaláltam ezt a nevet. Azt hiszem Mansa Musa, vagy hogy írták, egy mali király. A világ akkori aranykészletének a felét, meg a sókészletének a felét is birtokolta. Nem is hallottam róla, úgy látsz, ki így múlik el a világ dicsősége. Aztán voltak Rockefellerek is ezen a listán, meg Rockefeller dinasztia, meg Rothschild dinasztia, azt hiszem ez a három. Azt mondták, hogy ez a mali király valaha annyi pénzzel rendelkezett, hogy ha maira átváltanánk a kincsét, akkor olyan 400 milliárd dollárja lenne. Mit tudna ebből megvenni? Ezen is gondolkodtam. Mit vehetne meg akkor a leggazdagabb ember? Egyszer egy ingatlan becslő felbecsülte azt, hogy Párizsnak az ingatlan értéke az egy olyan 700 milliárd euró. Tehát Párizst már nem vehetné meg. A múzeumokat se vehetné meg benne, mert ott meg felbecsülhetetlen kép, áru képek, vagy értékű képek vannak. Tehát fél Párizst megvehetné mondjuk. A leggazdagabb ember. És akkor hirtelen eszembe jutott az, hogy volt egy ember, aki ennél még többen rendelkezett. És innentől elmondanám, hogy én kire gondolok, hogy ki volt a leggazdagabb ember, Ádám és Éva. Ez is egy dinasztia, akkor itt is mondjuk egy család. Ádám és Éva mennyire volt gazdag? Ha elindult egy irányba Ádám, el tudott-e menni a nap végéig egy olyan területre, ahol jött egy tábla, és azt mondta, innen nem menj tovább, ez már nem a tiéd. Nem, ugye? És ugyanez bármelyik irányba igaz volt, hogy gazdálkodhatott az egésszel. Olvassuk el, hogy mit mondott Isten neki a Mózes első könyvéből. Keressük meg 26. verstől, Mózes 1.1, tehát Mózes első könyve, első fejezet 26. versétől. Megkérhetlek, hogy felolvasd?
És mondja Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.
Oké, 31-ig akár.
Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremtét férfiúvá és asszonyjá teremté őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tengerhelein, az égmadarain, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. És mondta Isten, íme néktek adok minden maghozó füvet az egész föld szüzén, és minden fát, amely ilyen maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eredmény. A föld minden vadának pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó mindenféle állatoknak, amelyekben élőlélek van, a zöld füvet adom eledelül, és úgy lőn. És látta Isten minden, amit teremtett vele, íme igen jó, és lőn este, és lőn reggel 6.
Mit is láttunk itt? Hogy Isten azt mondja, hogy hajtsátok birodalmatok alá az egész földet, az egész a tiétek, odaadom nektek. Ennek a családnak odaadok mindent. És még ennél többet is olvastunk ebben a részben. Egyrészt azt, hogy azt mondta, hogy ez így jó. Vannak, akik hajlamosak azt gondolni, hogy jó, az azt jelenti, hogy 4-es, mert jeles az 5-ös. De ez nem erről szólt, hanem Isten azt látta, hogy ez jó, jól működik. Ez így, ahogy van, ez nagyszerű, ez tökéletes. És azt is láthatjuk, hogy Isten azt mondja, hogy mindent hagysatok az uralmatok alá. És még egyet olvastam benne, hogy Isten azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságra. Tehát nem csak földet adott neki, hanem még valamit adott, és itt jönnek azok a dolgok, amiket már nem is tudunk felbecsülni, hogy mi volt az, ami az övé volt. Mert hogy mit adott neki Isten?
Örök életet.
Most hirtelen azt mondom, egy kicsit már nem maradok ennél a pénztárcai fogalmaknál. Ádámnál volt egy pénztárca itt valahol, ugye? És Isten elkezdett bele pakolni dolgokat. És miket rakott bele? Rakott bele kedvességet? Rakott. Mennyit?
Sokat.
Ahogy mondod. Szeretetet rakott bele. Hát ha ő képére és hasonlatosságára teremtette, akkor és az végén azt mondta, hogy ez mind jó, akkor annyit rakott, amennyire csak szükség volt, igaz? Tökéletes volt ez az ember, és a legtöbb dolog, ami neki volt, az nem is az a terület, amilyen volt, hanem az a felbecsülhetetlen érték, amit a szívébe kapott. Miért mondom, hogy ez felbecsülhetetlen? Mert ha az én feleségem elmenne a boltba, és azt mondaná, hogy a férjemnek több szeretetre lenne szüksége, egy kilót adjanak. Ki tudná ezt megtenni? Na jó, akkor csak egy gramot, mert hát egy kiló... De adjanak valamennyit. Mennyire adnák neki? Senki se tud ilyet adni. És mennyire lehetne gramját mérni, ha mégis lehetne adni? Ezt nem tudjuk felbecsülni sem. De szükségünk van rá. És minél jobban úgy érzem, érezzük ennek a szükségét és hiányát. Mert valami elindult, hiszen mindent megkapott Ádám és Éva, ott volt a szívükben a megfelelő kedvesség, a szeretet, a türelem. Egy olyan világban élni, amiben élvezni tudják ennek a javait. És mi történt? Egy másik befektető is megjelent a színen. Oda jött, és azt mondta, hogy figyeljetek, Éva, ahova eddig te tetted a te bizalmadat, ahova te tetted azt a tőkét, amit volt, tedd át máshol, mert itt többet kamatozik. Nem tudom, hogy ti kaptok-e ilyen leveleket, de ilyen kéretlenül is jönnek ilyen levelek az én e-mail fiókomba is, hogy váltsa át a hiteleit, és ide fektessen be pénzt. Meg ide tegye meg. Szóval van egy-két ilyen kéretlen levél. Ez is egy ilyen kéretlen dolog volt. Nem Éva kérte, hogy jöjjön oda valaki, és adjon neki egy jobb ötletet, hanem kéretlenül jött felé ez a személy, és azt mondta, hogy ne oda fektess, hanem ide. Itt többet kapsz. Mit mondott arra, hogy mi volt a több? Olyan leszel, mint Isten. Hogy Isten neked adott dolgokat? Ne hidd el, hogy ez a legtöbb, amit kaphatsz. Ennél van több. Tedd át ide a tőkét. Add nekem. Egyébként mi emberek bedőlünk ilyeneknek. Hallottam, hogy vannak ezek a pilóta játékok, hogy szállj be, 8-szor annyit kapsz. És egy család történetét azért hallottam, betették a pénzüket, 8-szor annyit kaptak. És mondta a feleség férjnek, hogy na, akkor most mit csináljunk ezzel, hogy most 8-szor annyink van. Azt mondta a férj, hogy hát tegyük be újra, megint kapjunk 8-szor annyit. Mondta a feleség, hogy te figyelj, mi lenne, ha egy két részt itt hagynánk, mert egyet, amit belefektettünk, meg azért legyen meg a kamata is, és akkor 6-ot tegyünk be. Mondta a férj, hát az nem jó befektet, az a jó, hogyha mindet beleteszünk, mert akkor csak 6x8 jön vissza, és nem 7x8, vagy 8x8. Úgyhogy tegyük be mindent. Betették? És többet nem jött vissza semmi. Mert ugye min alapult? Hogy akik új belépők, azokért majd odaadják a régieknek, de másfél év után úgy hallottam, hogy egy ilyen pilótajáték biztos, hogy megáll. Nincsenek már új belépők. Na most azon gondolkodtam, hogy kellett másfél év Ádámnak és Évának, hogy felismerje, hogy rossz helyre került a befektetés? Nem. Mennyi idő alatt jöttek rá? Azonnal rájöttek, hogy hoho, valami, amit itt jelen volt egy olyan dicsőséges fényruha, egy számunkra úgy pontosan nem tudjuk elképzelni, hogy mi ez, az Isten dicsőség, ami jelen volt ott, az nincsen többé. De menjünk tovább. Még aznap este eljön Isten, és megkérdezi, hogy Ádám, hol vagy? Nem azért, mintha nem tudta volna, hogy hol van, csak úgy néz ki, hogy Ádámnak még valami elkezdett fogyni. Például az őszinteség meg volt már ugyanúgy neki? Nem, elkezdett ürülni a bankszámla. Vajon volt-e annyi igazság iránti érzete még, amennyi előtte volt? Néz ki azt sem. Már elkezdi mondani, hogy ő volt, nem én voltam. Volt annyi felelősség tudat benne, ami előtte volt? Nem. Ez az asszony, ő volt az. És azt láthatom, hogy szinte minden olyan dolog, amit Isten oda adott nekik, az elkezd ürülni. És mi, akik ezután, a történet után vagy 6000 évvel élünk, felteszi a Biblia kérdést, hogy vajon, amikor visszajön, majd talál-e hitet. Lesz-e még szeretet az emberekben, mert meghidegül bennük. Mi lesz azzal a hittel, ami ott megvolt? Mi lesz azzal a szeretettel, ami kellett az élethez? Az is elkezdett fogyni. És nem tudjuk visszavásárolni, mert volt egy gazdag ember, akiről olvastam, és rájött valamire az életben. Hogy egy házat vehet, de otthon nem lesz belőle. Otthont lehet vásárolni? Hogy otthon érezzük? Azt nem. Hallottam olyanról, hogy valaki bement az advent kiadóba, és raklappal vett Jézus élete könyvet, raklappal vett Bibliát, hogy lehessen adni embereknek. Na, aki megvesz egy raklappal, hitet is tudott venni hozzá? Nem. Van, ami megfizethetetlen, visszavásárolhatatlan. Hallottam egy ugyanel, vagy gondoljuk el az esetet, ez a gazdag ember. Feleséget tud-e venni magának? Legyünk reálisak ebben az életben. Lehet. Szerelmet is vehet hozzá? Azt már nem. Tehát vannak olyan dolgok, amik onnantól nem visszavásárolhatók. És mire jutottunk? Hogy a leggazdagabb ember is csak addig juthatna el ezen a világon, hogy egy fél pár is mondjuk megvehetne épületileg, de mivel tölti meg? Nem tudjuk visszavásárolni, amink volt. És egyszer egy lelkész elment, és a gyerekek is ott voltak jelen, és megkérdezte a gyerekeket, hogy na gyerekek, mit szóltok hozzá, tehát hogy én is megkérdezem, van egy bácsi, akinek el kell hagyni az otthonát. Így járt Ádám és Éva is, nem? Fogtak egy bőröndöt képletesen, és azt mondták neki, hogy hát tudjuk képzelni ezt a történetet, ma is megtörténik, hogy azt mondják valakinek, hogy ez a tiéd volt, és fogalma a bőröndödet, menj ki, és ide nem jöhetsz többet vissza, ez már nem a tiéd. Na de hogy szerezze vissza? Gyerekek, hogyha van egy bácsi, aki nem tudja visszavásárolni azt a lakást, ahol ő lakik. Ha mindig dolgozna, se biztos, hogy lenne annyi pénz, hogy visszavásárolni, vagy nem lenne neki annyi pénz. Mit csinálja? Mit csináljon ez a bácsi? Na, mire
gondolsz?
Köszönjük!
Imádkozzon.
És kihez imádkozzon? Mert mit remélhetünk Istentől, és ezt mondták a gyerekek is, ennek a lelkésznek, akiről példám szól, hogy nem mondtak ötleteket, hogy akkor dolgozom keményebben. Na, de akkor se tudja visszaállni. Akkor nem is tudom. A gyereke is dolgozom, de az semmi. Akkor az egyik gyerek mondta, hogy jó, akkor keressen egy olyan barátot, aki őt annyira szereti, hogy helyette kifizeti. Tulajdonképpen erről szól az élet. Ugye? A gyermeki hit, amit megfogalmazott. Hogy legyen egy olyan barát, aki helyettem visszafizeti azt az adósságot. Van-e ilyen barát? Erről szól az írás. Hogy Isten már eleve, beszéltünk erről az eleve dologról ma, eleve elhatározta, hogyha az ember olyan helyzetbe kerülne, hogy ő odaadott neki mindent, de ha ebből kiesik, ha már az nem lesz az övé, ha a szívében is fogynak a dolgok, akkor ne ez legyen a végállomás, hanem, hogy ő megvásárolja azt, hogy az ember visszakerüljön oda, ha annyira szereti. És tulajdonképpen ezt tapasztaltuk meg, hogy van Istennek a fia, aki eljött erre a világra, és ő annyira szeretett bennünket. Mennyi volt benne a szeretet benne, és ilyen fogyadozóban volt? Az Isten nem volt méltó arra, hogy eleve azt a bizalmat, amink volt, azt nyomatékosan odahelyezzük ő hozzá, és örökre ott hagyjuk. De méltó volt rá. De mi, mivel áttettük, Isten azt mondta, hogy elküldöm az én fiamat, hogy meglássátok, hogy ő tényleg szeret titeket. Elküldte a fiát, hogy megmutassa, hogy tényleg olyan az Isten, amilyennek mondta magát. És amikor eljött ez a fiú, akkor azt láttuk, hogy ahamerre járt, ott meggyógyultak. Ilyen az Isten. Ilyen az Atya is. Hogy Jézus bemutatta, hogy milyen az Atya. Akkor kérdezték tőle, hogy hát akkor mutasd meg most már az Atyát. Mondta, hogy aki engem látott, az látta az Atyát. Ilyen az Isten. Miért is jött el? Most egy kicsit, talán remélem nem megbotránkoztató, de elgondolkodható az a dolog, amit mondok. Néha azt mondjuk, hogy Jézus azért jött, hogy meghalljon értünk, és ez a fő cél. Ha engedjétek meg, hogy egy olyan gondolatot elhintsek, majd meglátjuk, hogy ez helytálló-e vagy sem, vagy elgondolkodtok rajta. Elsősorban azért jött, hogy megmutassa, hogy Isten bizalomra méltó. Hogy az Isten az, akinek mondja magát. Ezért jött el a fiú. Mert ha csak meghalni jött volna, ez most az én emberi logikám, akkor nem kellett volna 3 évet tanítani is, meg egyebek, meghalt volna első pár nap után, mert már elhatározták az első tette után, amikor a templomba bement, hogy ennek az embernek meg kell halnia. Már addig is szeretett, már addig is tökéletes volt, már addig is bűn nélkül élt, de azért jött, hogy minél jobban mi meg tudjuk azt ismerni, hogy az a bizalom az mégse oda kell ahhoz az új befektetőhöz, aki jött, hanem vissza lehet rakni Istenhez a bizalmat. És ezt lehetővé tette számunkra, hogy bízzunk benne, hogy higgyük el, hogy ő ilyennek akarta az embert, hogy ő mindent nekünk akart adni, és adott is. És természetesen úgy látszik, hogy ezt az életet, ahogy élte Jézus, nem lehetett más, mint az, hogy meghal, és tényleg vállalta a halált, tényleg elment odáig, hogy helyettesünk legyen. És helyettessé is vált. Először megmutatta, hogy a bizalomra méltó az Isten, és utána megmutatta, hogy annyira szeret. Nincs az a pont, amikor azt mondja Jézus, na ennél már tovább nem megyek, ez most már elég volt. Hanem végtelenül szeret, és elment addig a pontig, hogy akár az életét adja, és ennél többet nem tudott adni. Hogy kifizesse azt. Hogy mi újra oda kerüljünk, és képzeljétek el, és ez a legfontosabb üzenet a mai nap az én számomra, és mi is végig gondolhatjuk, hogy egyszer a világ leggazdagabb emberének a listája azon rajta lett az én nevem is. Mert visszakapom, ami eredetileg ott volt Ádámnak, hogy minden a tiéd. És újra, és ez a csodálatos dolog, hogy Isten nem azt mondta, hogy és innen indul a keresztény életünk is, nem azt mondta, hogy majd akkor töltöm vissza mindent a szívedbe, amikor majd ott leszel a mennybe, hanem már most tapasztaljuk, hogy visszaadtam a bizalmat neki, akkor a szeretet már növekedhet bennem. Akkor már előre léphetek. Én nem mondom, hogy tökéleteseké válunk ettől, hiszen azt írja az írás, hogy rész szerint vannak bizonyos dolgok bennünk, és még ennél van több. De azért hiszem, hogy mi növekedhetünk szeretetben, jóságban, kedvesség, mindaz, ami ott elkezdett elfogyni. Abban növekedhetünk. Mert Isten így szeretett bennünket, és az igazi kincset elküldte nekünk, amelyik megfizethetetlen lenne. És egy olyan dolgot hozott el számunkra, amit mi magunk nem tudnánk visszacsinálni, kifizetni, helyreállítani. És Jézus az a személy volt, aki azt adta, amire nekünk szükségünk volt. Egyszer az egyik gyülekezetben bejött egy néni, Erdélyben történt, és azt mondta, hogy neki vesére lenne szüksége. Hát mondta a lelkész, hogy ez a kérés most hirtelen érte, most szeretnénk segíteni, de jöjjön vissza jövő héten, mert jobban átgondoljuk, hogy mit tehetünk. És következő héten körbe ment a kosár, mindenki tett vele egy összeget, mindenki látta ezt a célt, hogy hát ha Afrikába küldeném, vagy nem tudom hova, lehet, hogy ott az úton elfogyna, mire odaér, de most iradom, ezt most segíthet. Adok én is, mindenki adott. Mondták az Isten tiszteletén, hogy itt szeretnénk segíteni, itt van. Mondta a néni, hogy ez nagyon szép, de neki vesére van szüksége. Azért mondtam ezt a történetet, és egyébként utána egyszer visszajött egy barátnővel, aki odaadta az egyik veséjét neki. Biztos, hogy a pénz is sokat jelenthet, mert kell orvosra, meg egyebe. De igazából a mi szükségünk az más. És Jézus azt észrevette, hogy nekem mire van szükségem, hogy azt adjon. És néha az ember fel is kiált, hogy hát élet ez, amit élek. Mert arra van szükség, életre, igazi életre van szükségem. És Jézus életet adott, hogy nekem igazi életem legyen. Jézus azt adja, amire nekem szükségem van. Nem fél megoldást hozott. Nem valami olyat, ami csak pusztán jó szándék, de nincs megvalósítás mellette. Mindent hozott. Visszakerüljek abba a státuszba, hogy újra az atya gyermeke vagyok, mindennek örököse, minden az enyém. De főként arra, hogy a szívemben van megfelelő kedvesség és jóság. És most én arra gondolok, hogy ha most valaki megkérdezni, jó, akkor te most eljött az egyház területtől, akkor mit kérjünk az egyház területtől, vagy Istentől mit kérjünk, pénzt kérjünk, vagy van-e? Nem tudom azt mondani, hogy van, és majd biztosan tudunk adni. Az van, amit ti adtok, azt próbáljuk visszaosztani. Én csak azt tudom mondani, hogy ha igazán kérni akarok én is valamit, akkor nem azt kérem, hogy megint mennyivel növekedjen a pénz álladék, vagy hasonló, hanem akkor én azt kérném tőle, hogy adjon vissza abból, ami még annak idején ott volt. Adjon nekem békességet, mert az olyan kevés van, sőt, én még akarnék adni a szomszédnak is ebből a békéből. Mert úgy látom, hogy ott is kevés van. Hogy adjon nekem örömet, mert a munkahelyemen láttam, hogy ott abból kevés van. És szeretnék vinni örömet oda. Szeretnék kedvességet vinni. De nekem is kevés van, ezért azt adjon. Kezdje visszatölteni azt, ami majd újra az enyém lesz. Ha kérésem lehet ma, akkor ezt kérném. De azzal a bizonyossággal kérném ezt, hogy tudom, hogy Jézus mivel mindent odaadott. Én újra ott lehetek. Ezek között a leggazdagabb embereknek a listáján. Azzal a bizonyossággal kérném ezt, hogy tudom, hogy mivel ő azt adta, mire nekem szükségem van, ezért nekem örök életem kezdődik. Az az enyém lehet. Azzal a bizonyossággal akarok kérni ebbe az életbe többet abból, amit eredetileg nekem adott. És nem csak magamnak, hanem másnak is adja. Isten ezt a megmentő ügyet te rád bízta is érem, hogy ezt elmondjuk az embereknek, hogy van visszaút, van élet, lehet ilyen életet élni. De mivel a mennyei bankban nem pénzzel tartozunk, ezért ha valamit mégis adni akarunk neki, akkor azt szeretném, hogy azt adjuk, hogy részt veszünk abban, hogy ezt az Isten ismeretet elhozzuk a földre, és azt mondjuk, hogy én megismertem a jó Istent, ő ilyen, és ő vissza akar adni, mert neked is legyen a barátod. Egy történettel zárnám, ez csak egy kitalált történet, de arról szól, hogy amikor ezt megértettük, akkor van egy felelősségünk is. Jézus itt járt a földön, visszament a mennybe, mint mondtam, a történet csak kitalált, és az angyalok megkérdezik tőle, hogy akkor ott voltál a földön, és végrehajtottad az Isten akaratát a földön. Igen. Akkor bemutattad, hogy milyen az Atya. Igen, bemutattam. Akkor azt mondja az angyal Jézusnak, hogy akkor most már mindenki tudja, hogy milyen az Atya. Jézus, hogy hát még nem mindenki tudja. Nem mindenki tudja? Nem. Hát akkor mi lesz? Igen, de hátrahagytam 11 embert. És innen jön a történetnek a kitalált része, hogy 11 ember? Uh-huh. Ah, jó. Na jó, akkor nézzük, hogy mi a B-terv. És Jézus azt mondja, nincsen B-terv. Nincs B-terv. Ez az egy terv. Hátrahagytam 11 ember. Ők segítenek ebben. Ide is eljön az az üzenet. Ez a 11 ember másik áttéten keresztül az isteni segítséggel természetesen elhozta útásra is ezt az öröm üzenetet. Neked is, nekem is. És én szeretném továbbadni másnak is. Tegyük meg ezt. Hogy az Isten ismeretét növeljük a környezetünkben. És mi magunk is újra és újra visszamegyünk hozzá, és meggyőződünk arról, hogy mi is az, amit nekünk adott. És újra és újra kérjük őt, hogy adjon még abból az eredetiből nekünk, hogy mind magunk jobban tudjunk ezben a világban eligazodni, mint másnak tudjuk adni. És én megköszönöm, hogy az igazi kincset az Isten nekünk szánta, és elküldte hozzánk. Amen. Mennyi atyánk, megköszönjük neked, hogy te láttad ezt a vészt körülöttünk, amiről most itt énekeltünk. És ebben a vészben te biztonság vagy. Biztonsága annak, hogy ha én nekem vese kell, akkor nem kezet akarsz adni, vagy fület, vagy bármi más, hanem akkor vesét. Ami az én szükségletem, azt kívánod betölteni, hogy az én életem teljesebb lehessen, és mindannyian megtapasztalhattuk, Urunk, hogy te az igazi segítség vagy az életünkben. És leginkább be kellene vallanunk azt, hogy mindenből szükségünk van, Urunk. Mindenből hiányt érzünk, és ahogy az írás le is írta, tényleg ilyen emberek vagyunk, Urunk, akire elmondtad, Urunk, hogy minden fejbeteg, mindenhol betegség van, mindenhol a hitelkártyán fedezetlenül állnak az összegek, mert azt érezhetjük, Urunk, hogy valami elfogyott, valami elromlott, valami rossz irányba megy. Minden ember megtapasztalta, Urunk, és te ebben a vészben elküldted a te fiadat, akiért végtelen hálásak vagyunk, és én köszönöm neked mindazokat az Újpestre járó lelkeket, újpestieket, budapestieket, akik ide jönnek, és azon vágyakoznak, Urunk, hogy valami visszatöltődjön az ő szívükbe. És ebben összefognak, ebben tanulnak, ebben követni akarnak téged. Urunk, hallgass meg az ő kiáltásukat, így mindannyiunk két egyben. Hogy azt hadd kérjük tőled, Urunk, hogy mindig te nálad lássuk az igazi forrás, az eredeti kincset, az igazi kincset, és olyan dolgokat akarjunk és tudjunk magunkének, ami tőled származik. És én megköszönöm, hogy ebben őket támogatod, és oly sok jele van annak, hogy te velük vagy. Kérünk, áldjad meg őket mindenestől. És add meg, hogy ezt az üzenetet el tudják, ezt az örömhírt vinni másnak is. Hogy azzal a gyermeki hittel, amivel vagyunk, amivel felfedezzük, hogy mi magunk már nem tudunk eleget tenni dolgoknak, Urunk. Oda tudjunk fordulni hozzád, és tőled tudjuk ezt kérni. És másoknak is azt fel tudjuk ajánlani, hogy az a tapasztalat, ami a miénk, azt ő is átérhezi. Köszönjük ezt a felelősséget, hogy újra felelősséggel bízol meg bennünket, most másokért. Felelősséggel bíztál meg annak idején az egész világ őrzéséért, sáfárkodásért, és most is van sáfársági területünk, van munkaterületünk, megköszönöm ezt neked. És megköszönöm azt a hűséget is, amit növelsz az egyház tagjaink között. Megköszönöm azt a bizalmat, amit beléd vethetünk, és elsősorban te beléd. Add meg, hogy ez nőjön, és add meg, hogy minden nap a te ismeretedben mélyüljünk, és több legyen a mi bankszámlánkon, amit te visszaadtál, az olyan lelki bankszámlánkon, hogy másoknak is juttassunk belőle, és a veled való kapcsolatot pedig úgy megerősítsük, hogy az semmi szét ne válassza, és semmi el ne roncsa ezt a kapcsolatot, Urunk. Ez a mi kérdésünk, így legyél és maradj velünk Jézus nevében. Amen. Azt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, imé, hamar eljövök. Bizony, jövel Uram Jézus, ami Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme legyen, mindnyájan ti veletek.